Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Elutasította tegnap a szenátus Klaus Johannis államelnöknek a parlamenthez intézett felülvizsgálati kérelmét az iskolai szexuális nevelést akadályozó jogszabály ügyében, így a törvény továbbra is a szélesebb körű egészségügyi nevelést teszi lehetővé, amelyen a részvétel a szülői beleegyezéstől függ. A szenátus elsőházként döntött az elnöki felülvizsgálati kérelem elutasításáról, később a képviselőház fogja kimondani a döntő szót. Ha a parlamenti ügymenet után nem változik, az egyébként egy évvel ezelőtt elfogadott törvény, a diákok csak szülői engedéllyel vehetnek részt a szexuális nevelési órákon, amely egészségügyi nevelés néven szerepelhet a tantervben. Ezzel azonban még messzebb kerültünk attól, hogy a tanulmányaik végeztével a hazai iskolákat pszichoszexuálisan is érett személyiségként hagyják el a fiatalok. Megosztó, ám nagyon fontos témával foglalkozunk ma, szexuális nevelés az iskolában, pontosabban szexuális nevelés hiánya az iskolában. László Éva pszichológus, a Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének oktatója a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Ha politikai jellemző lenne a beszélgető társam, akkor most azt kérdezném, hogy populizmus az, ami a felsőházban történt. De az elején maradjunk a saját kaptafánknál. Persze szeretném, ha majd kitérnénk a döntés mögötti mozgatórugóra is, de kezdjünk a szakmával. Korunk nemi betegsége a szexuális műveltség hiánya, írja Buda Béla orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta. Gyanítom, hogy nem kivételek, hanem épp ellenkezőleg komoly betegek vagyunk mi is itt Romániában. Így van?
Hát nem tudom, hogy betegségnek nevezhetjük-e a hiányt. Ilyen értelemben, ahogy Buda Béla hát már elég régen ezt megfogalmazta, valószínűleg, hogy hiány, ha úgy veszük, hogy a betegség ilyen nagyon általánosan, hogy a betegség az az egészség hiánya, akkor mindenképp. Illetve az egészséges életünkhöz szükséges információknak, készségeinknek, hát ha nem is a hiánya, de csetlő-botló megvalósulása, az mindenképp jellemző felnőttekre és fiatalokra egyaránt.
Mi az egyenessági következménye a szexuális műveletlenségnek, vagy nem tudom, hogy kell ezt szépen vagy szakszerűen megfogalmazni?
Igen, ez nagyon tetszik nekem, ez a megfogalmazás, hogy szexuális műveletlenség, mert hogy ugye nem csak az információkról van itt szó, hanem az információknak a mienségéről, az ezekkel való bánásmódról. Most, hogyha konkrétan arra gondolok például, hogy azt sem mondhatjuk, hogy teljesen információ nélkül vannak a fiataljaink, a gyerekek, a fiatalok, sőt az egyik nagy gondunk a szexualitás témakörével az, hogy milyen információkhoz tudnak hozzájutni. Ugye gondolok az online térre, az internetre, ahol Románia ilyen szempontból is híres, hogy mennyire könnyen hozzáférhető a fiatalok számára is az amúgy nem kívánt szexuális tartalmakkal rendelkező oldal, vagy anyag, képanyag, információanyag, stb. Igen, ez egy másik oldala lenne a műveltségünknek, hogy ezekkel hogy bánunk, hogy ezt nem az iskolában kéne, hanem mi magunk korlátozzuk, vagy megnézzük, hogy állunk ezzel. Most gondolok ezeknek az oldalaknak a működési arra a lehetőségre, hogy ezek az oldalak ennyire könnyen működhetnek Romániában szemben más országokkal. Ami következménye lehet hát ha nagyon röviden akarok fogalmazni, és nem tudom, anélkül, hogy itt direkt okokozati összefüggéseket keresnénk, amit érezhetünk talán majd mindannyian a saját bőrünkön is, azok a szorongások, a néha fölösleges, máskor meg megalapozott szorongások, a félelmek, a kapcsolatok, a társas kapcsolatokban, és elsősorban partner kapcsolatokban megjelenő bizonytalanságok, és talán itt az érzelmi terhek közül a leginkább, amit károsnak vagy gondnak tartunk, az az óriási szégyenérzet. És hogy nagyon sokszor a szexualitással kapcsolatos kérdésekkel másokban is, meg saját magunkban is a szégyenérzetet erősítjük meg, ami viszont nagyon nagy akadálya az egészséges működésnek saját magunkkal kapcsolatosan, illetve párkapcsolati aspektusban is. És nagyon összekapcsolódik ugye ezzel a moralitás megközelítésekkel vagy elméletekkel.
Legutóbb, amikor beszélgettünk itt a Marosvásárhelyi Rádióban, akkor a témánk a lányanya volt, a lányanyasság volt. Igen. Romániában. Nagyon magas európai szinten is a lányanyáknak az aránya. Az volt a beszélgetésünk apropóját idén januárban az adta, hogy az idei év, a 2021-es év első gyerekének egy lányanya adott életet. A lányanyasság, a lányanyák arányának a nagyon magas száma az összefügg a szexuális műveletlenséggel?
Egyértelműen, hogy a kockázatos szexuális viselkedések most egy kicsit tágabb, mint az, hogy lányanyasság, és a lányanyasság mellé hozzátenném, hogy kiskorú szülőség, mert keveset beszélünk
az apukákról,
igen, a fiatal apukákról, a fiú apukákról, mert hogy elég nagy a százalékuk, tehát hogy most, ha jól emlékszem, hogy körülbelül fele-fele a lányanyaság, ezért is nagyon nagy gond nálunk, mert hogy egyrészt, hogy kiskorú szülőkről van szó, tehát nagyon, mind a két fél az nagyon fiatal, vagy nagyon nagy az életkor különbség a teherbeeső, vagy abortusz előtt álló, mert hogy azt is hozzátenném, hogy az abortusznak a száma is európai szinten, tehát itt is vezetünk, nagyon magas az abortuszoknak a száma kiskorúaknál és felnőttkorúaknál egyaránt. És a kiskorúakra visszatérve, hogy nagyon nagy a korkülönbség a lányanya és az apa, a gyerek, az újonnan születendő gyereknek az apja között, ami egy másik problémát vet fel, ugye a bántalmazás, az abuzus problémáját. Tehát a kockázati viselkedés, a gyakori partnereknek a cseréje, a mindenféle olyan típusú kísérletezés, amire nincsenek felkészülve, különböző szerek használata, plusz szexuális viselkedések, stb. Tehát ezek a kockázati viselkedések közé tartoznak, ami szintén összefüggést mutat nyilván a műveletlenséggel. A kiskorú gyerekeknek, a terhességeknek a száma viszont összefüggést mutathat a műveletlenségnek az olyan szemp, olyan oldalával, ami a felnőtteket érinti. Például azok a bizonytalanságok, hogy szabad vagy nem szabad, vagy ellentmondó információk, szabad vagy nem szabad kiskorúnak fogamzásgátló szereket vásárolni, beleértve például az offset. Vannak gyógyszertárak például, ahol ezeket megtagadják kiskorúaktól, ami szintén össze, vagy az egészségügyi ellátás, vagy az információkhoz, tehát konkrét orvosi tanácsadáshoz való hozzáférésük nagyon korlátozott, amik mind hozzájárulhatnak a korai terhességhez.
Térjünk vissza eredeti témánkhoz, a szexuális neveléshez, vagy ahogy szeretné a parlament felsőháza, egészségügyi nevelés, hogy így fusson ez a hazai tantervben. Az ortodox patriarchátus, akárcsak a többi romániai egyház határozottan annak a híve, hogy az iskolai tantervet el kell határolni mindenféle ideológiától, többek közt a gender ideológiától is. Ezt egyébként a román ortodox egyháznak a szóvivője mondta. Érvelése szerint a hazai oktatási rendszerben több olyan tantárgy is van, amely az életre készíti fel a fiatalokat, például személyiségfejlesztés és tanácsadás, egészségügyi nevelés, kamaszkor és önmegismerés. A szexuális nevelés tantárgyra tehát nincs szükség. Szakmai szemmel elfogadható ez az intő?
Hát, hogyha arra gondolok, hogy, illetve nem tudom pontosan, hogy ők Pontosan nem tudom, hogy ők mire gondoltak ezekkel az ideológiákkal, viszont mert hogy nagyon világosan tudjuk, hogy másféle ideológiákat viszont szívesen fogadnának. Úgyhogy ki milyen ideológiát vinne be ezeknek a foglalkozásoknak, vagy vonna ki, vagy tiltana ki ezekből a foglalkozásokból, abban nem mennék bele. Ami a jelenlegi programokat illeti, ténylegesen elméletileg elég sok olyan tárgy van, amiben be lehet lopni, úgymond, olyan típusú tematikákat, aminek köze van a szexuális neveléshez.
De már ez önmagában, hogy be kell lopni, már ez önmagában háborzónak a elnézést a kifejezésért.
Ezzel akartam folytatni, hogy ez az elrejtés. Ami viszont, hogy aminek örülök, hogy nyilván, hogy a szexuális nevelés címmel menne be, ez egyértelműen az tükrözni, hogy vállaljuk, és társadalmilag, közösségileg úgy gondoljuk, hogy a szexualitás természetes része az életünknek, a fiataljainknak az életének is. Illetve ez a belopható, ezzel kapcsolatosan az a nagyon nagy gond, hogy ugye nagyon sok kezdeményezés, vagy több kezdeményezés is volt, ami egyértelműen azt kérte, hogy tiltott legyen. Tehát ez a sok, hát elég fenyegető hozzáállás, hogy csak egyik szülnek, csak mind a két szülnek, csak akkor, hogyha olyan hangulatot kelt, hogy nagyon sok oktató joggal, fenntartásokkal van, még akkor is, hogyha ő maga nyitott lenne rá, hogyha ő maga hasznosnak tartaná a szülők reakcióitól, a vezetőség, a mindenféle negatív, vagy akár megtorló következményektől való tartásból tabuként kezdi kezelni ezeket a témákat a fiatalokkal szembe, és főleg a kamaszok részéről, meg akkor természetes, hát ismerjük a lázadásnak az időszaka, a határoknak a feszegetése, az autoritással való szembemenésnek, a lázadásnak a periódusa, úgyhogy tárcán kínáljuk fel nekik, hogy ilyen szinten ugye a lázadási felületet is adunk számukra azzal, hogy és növeljük a kockázatot arra, hogy kockázatos vagy nem kívánt viselkedések, ugye ilyen titkos és elrejtett információforrásokhoz, tehát felnőttek előtt titkos nyilván, hogy eltitkolandó forrásokból szerezzenek információkat és kísérletezzenek abban az esetben, hogy ezeket mi tiltjuk, vagy ilyen nagyon rejtett témának kezeljük. Ugye a műveltségnek az én olvasatomban az is egy aspektusa, hogy hogyan tudják, mint említettem az elején, hogyan tudnak szűrni az információkban, hogyan tudnak kritikusan gondolkodni, hogyan tudnak szelektálni azokból a hatásokból, akár elvárásokból, amik feléjük jönnek, és ezt mi szeretnénk, ugye elvárjuk tőlük, hogy hozzanak felelős döntéseket, tudjanak gondolni a következményekre. Na de ehhez viszont kell tudni válogatni az információk között, meg kritikusan hozzáállni, úgy a barátok nyomása, ugye a kortárcsoport nyomás, a felnőtteknek az elvárásai, a saját belső indítatásaik és a többi között. Tehát médiának a hatása. És ezeket mind akadályozza az, hogyha ilyen nagyon szélsőségesen állunk hozzá, nem beszélve arról, hogy alássuk teljesen a szakmai hozzáállásokat. Igen.
Ha a szexuális nevelés tantervbe való belophatóságáról beszélünk, akkor nekem egy 2018-as felmérés ugrik be, miszerint lehet van frissebb felmérés is, én erre emlékszem, miszerint a hazai szülőknek a 75%-a szerint szükség van a szexuális nevelésre az iskolai oktatás keretében. A megvalósításra tett kísérletek közben azonban a szakemberek, mind a szülők, mind pedig az iskola részéről ellenállást tapasztaltak. Ez minek tudható be ez az ellentmondás?
Gondolom, hogy elsősorban a tartalmi, tehát nagyon-nagyon fontos és tényleg kívánatos dolog lenne az, hogy az iskolában történő foglalkozások, fogalmazzak így, az összhangban, tehát legyen egy partnerség az iskola, a diákok és a szülők között. Az, hogy elvileg szeretnék a szülők, de valahogy ott is megjelenik egy kicsit ez a legalábbis tapasztalatom szerint, főleg a kicsiknél, a kisebb gyerekek esetében a szülők részéről az az elvárás, hogy beszéljünk róla, de valahogy úgy, hogy ne nevezzük meg.
Mit jelent a kisebb gyerek?
Fogalmaztak nekem például 1-4 osztály. Így fogalmaztak nekem az egyik iskolában, hogy meghívnak egy találkozóra, vagy akár több találkozóra, aminek a célja az legyen ilyen szexuális nevelés, de anélkül, hogy azt kiejtenénk azt az szót, hogy szexuális.
És akkor mit említsük?
Nem,
csak,
mert hol? igazából szeretnének, tehát ez nekünk a bizonytalanságunk, mint felnőttek az, hogy mi amit szeretnénk, mit szeretnénk, tehát egy csomó, ez megint a kritikus gondolkodásnak a hiánya, vagy az egészséges műveltségnek, hogy miről szól a szexuális nevelés. Tehát, hogy nem egy mumus, itt tartalmi dolgok lennének fontosak tisztázni. Ugye ez az egészségnevelés, ez egy ilyen medikalizált megközelítést hoz be. Hangsúlyozzák ki is, hogy akkor ezeket az órákat megint az orvosnak kell tartani. Ez is nagyon fontos.
Orvos kellene tartsa ezeket az órákat,
hát, vagy biológia tanár? Felmerült ez is, hogy biológiai tanár, vagy orvos, vagy egészségügyi szakember. Nem világos még, hogy ez hogy fog... Na, és itt van a kutya elásva, hogy akárhogy is nevezzük, ez mit fog tartalmazni. Lesz benne ideológia, vagy nem? Illetve lecsupaszítjuk a testi, biológiai működésekre, vagy elfogadjuk azt, hogy a szexualitásnak is van egy elég kemény, ugye érzelmi vonzata is. Egy másik nagy kérdés, hogy ha mi ilyen típusú életre való nevelést szeretnénk, akkor ez hogy kapcsolódik azzal, hogy tantárgy, amit ugye osztályozni kell, jegyeket kell adni. Na, de hát ez az egész oktatási rendszerünkre érvényes, még sok más tantárgyra, ugyanígy a személyiségfejlesztés órák, ha bár ezek az osztályfőnöki órák. De hogy mi az, amit osztályozunk, vagy hogy fog lezajlani ez a foglalkozás, ahhoz, hogy ténylegesen egy mentális és egy viselkedésbeli, hát egyeseknél változást, másoknál meg egyengetést, ezt a műveltséget tudjuk a diákoknál elérni, vagy fiataljainknál elérni. Sokszor azért is ellenkeznek akár a szülők, vagy amit láttam ebben a tantárként való bevezetésben, vagy más, akár extrakurikulális tevékenységnél is, hogy nagyon-nagyon leterheltek a diákjaink. Ugye ez egy másik nagy témakört nyitna meg, de ami viszont összefügg az oktatási rendszerrel, hogyha arra gondolok, hogy a hetedikesek, ugye akiknél a biológia tárgyban is most a hetedikesek vannak megcélozva ezekkel a témákkal, a hetedikeseinknek most 20 darab különböző tantárgyuk van alapból, és 30-30 fölötti óraszám, amit az iskola padban vagy online töltenek. Na, de hogy ez egy másik tematika, hogy ezek mellé tantárgyként kell bevezetni ilyen típusú foglalkozásokat, vagy mit kell kivenni helyette, de semmiképp nem kérdőjelezhetjük alá annak a fontosságát, hogy ez egy olyan téma, ami érettség, szerintem társadalmi érettségről szól, hogyha az iskolai programba benne van, az iskolai témakörbe benne van, és elérhető minden egyes gyerek számára.
Emlékszem, amikor 8. osztályos voltam, akkor az osztályfőnökünk belebegtette, hogy lesz majd egy óra, amikor a kamaszokról, a pubertásokról fogunk beszélgetni. Alig vártuk mindannyian ezt az órát, főleg a fiúk, hogy na majd aztán milyen jó lesz ez az óra. Elkövetkezett, vagy eljött a nagy nap, eljött az osztályfőnök, azt mondta, hogy a lányok ide jönnek hozzám, a fiúk kimehetnek focizni. Így volt lerendezve.
Ez volt az óra. A fiúknak most, ennyiről szólt.
Most is vannak ilyen órák?
Hát vannak, ahol ilyen, hogy csak a lányoknak tartanak,
igen,
vagy
igen, általában. Igen, ez a kérdés,
olyan is van.
Beszélünk erről.
Ez programtól függ nagyon, most így hirtelen pörgetem a fejembe azokat a programokat, amit ismerek, például, hogyha ez feltételezem, hogy ha ilyen lányos téma volt, akkor ez a női test változásokról és a nemi érésről és a ciklisról, a menstruációról szól, ha ott gondolom, és ha erre gondolok, igen, vannak ilyen programok. Tudok olyat is, amelyik külön volt a lányoknál, de egyre inkább az a tendencia, hogy mind a kettő, tehát hogy mindenki hozzáférjen ugyanazokhoz az információkhoz.
A
tehát a lányok is, és a fiúk is. Akiket kiküldtek focizni, ott az volt a tapasztalatom, hogy hát nagyon nem volt annyira csábító a labda, mint máskor, és ott az osztály ajtó körül tébláboltak a fiúk, illetve bebejöttek, hogy benfelejtették a szendvicset, a vizet, a labdát.
A szexuális nevelés nevű tantárgy bevezetése lábbal tiporná a szülők akaratát, és azt az alkotmányos jogukat, hogy döntsenek saját gyermekeik oktatásáról. Ezt nem én mondom, hanem a már idézett román ortodox egyház szóvivője. Abban a közleményben hangsúlyozva, hogy a tantárgy bevezetésének nincs semmiféle létjogosultsága, erről már korábban beszéltünk. Húzható éles határ a között, hogy miről dönthet, kell döntsön a szülő, és miről nem, vagy egyáltalán így tevődik fel ez a kérdés?
Hát több olyan olyan törvényünk is, a jogszabályban több olyan törvénycikke is van, illetve törvény is, amit még ide be tudnánk hozni ebbe a vitába, hogyha úgy veszük. Alapvetően, ami hozzáállási különbséget tudok kihangsúlyozni, ez az előbb idézett, és például az én vagy más hasonlóan gondolkodók megközelítésében, hogy ugye ők azt mondják, hogy a szülőnek a joga eldönteni, igen, bizonyos dolgokat eldönteni, de van egy másik alapelv is, hogy a gyerek legfelsőbb érdeke. Tehát a szülő nem tulajdonosa a gyereknek, nem minden tudó, és az oktatásban is, most is rengeteg olyan dolog van, amiben nem mi döntünk, és hát azért vannak ott szakemberek, akik ezzel foglalkoznak. Az ideális az lenne, ugye, mint említettem, hogy partnerségbe egymást meg tudjuk hallgatni, figyelembe tudják venni ők is a mi szülők visszajelzéseit, de nem mi döntünk ezekben, hogy az oktatásban mi van. Beleszólhatunk bizonyos szinten, ugye szülői képviseletek, stb. De ez a megközelítés, hogy ez a szülői jogokat sérteni, ez egyáltalán nem állja a helyét. Mint említettem, a gyerek legfelsőbb érdeke, az meg ennél sokkal tágabb, mint hogy a szülő személy szerint mit gondol. Ez az egyik. A másik, ami szintén benne van, akár a gyermekjogi törvényünkben is, az a gyermeknek a részvétele. Tehát életkorához mérte, minden olyan helyzetben, ugye a jog is biztosítja, vagy a teret biztosítja legalábbis a keretet arra, hogy a gyerekeknek a véleménye meghallgatásra kerüljön, és figyelembe legyen véve. Úgyhogy ezek szintén érvényes jogszabályok. És a gyerek, igen, egy másik nagy gond, ugye az előbb is kérdeztem, mert említettem én is az életkori különbségeket a gyerekeknél, hogy tekintünk a gyerekre. Ugye sokszor elhangzik, és volt ilyen törvénytervezet is, hogy a gyerekek ártatlansága. Mintha ezek a foglalkozások, vagy ilyen programok, azok a gyerekeknek az érdekei, meg úgymond az ártatlanságokat támadná meg. Hát nem. A műveletlenség, az információ hiány, az, hogy kiteszem a gyereket annak, hogy mindenféle ellenőrizhetetlen és információhoz hozzá tudjon félni, ami nem tud hová tenni, ne legyen lehetősége ezeket megbeszélni, lerendezni magába, ezek a vulnerabilitásukat, tehát a kitettségüket erősítik, nem pedig felvértezik őket arra, hogy esetleg felismerjenek olyan helyzetek, embereket, és nemet mondjanak olyan helyzeteknek, amit mi is úgy gondolunk, hogy nem lenne számukra kívánatos.
Itt, amikor a tantárgyakról beszéltünk, illetve az ideológiákról, akkor az jutott eszembe, és lehet, hogy ez most meredek lesz, de vállalom, hogy azt mondja az ortodox egyház, és állítása szerint a többi egyház is, hogy el kell határolni az oktatást az ideológiáktól. Most a keresztény szellemmel én magam egyetértek, azzal viszont már nem, hogy teszem azt, eljussunk arra a szintre, hogy biológia órán ne tanulhassunk az evolúcióról, mert hogy szembe megy a keresztény szellemmel, vagy a valamilyen ideológiával, vagy ne adj Isten, azon háborogjunk majd, hogy a diákok a szülői és az egyházi akarat mellőzésével megtanulták, hogy a föld kerek, elnézést, nem kerek, hanem geoid.
Igen, hát ez is egy ismert ellenérv. Hát hogyha ezeknél maradnánk, akkor ugye sok mindenben megrekednénk, ami a tudomány. Én nagyon megértem azoknak az aggodalmát, akik mindenféle veszélyt látnak, de hogy ezeket a veszélyeket, ezeket meg kéne nézni azt is, hogy mennyire valósak. Attól, hogyha valaki hall arról, hogy létezik olyan, hogy meleg személy, vagy van olyan, hogy homoszexualitás, ettől ő még nem válik azzá.
De van, aki azt mondja, hogy igen.
Hát
ezt el lehet
igen,
kapni.
Ezt mondom,
tehát, ha csak ránéz egy meleg pár valakire, már is elkapja az
igen, életet. Igen, most ezzel kapcsolatosan akkor meg arra tudnék, ami folyt, ha bár ez is jó távoli, de ez a párhuzam jutott eszembe a vírussal kapcsolatosan, hogy létezik, vagy nem létezik. Hát ezeken mind tudunk vitázni, de akkor viszont, ha ilyen helyzeteket találkozunk, akkor én úgy gondolom, hát elsősorban szülőként, de kutatóként is, oktatóként is, hogy nézzük meg, hogy mi az, amit tudunk ezekről. Hogy nem nézzük meg, mai napig nem tudjuk pontosan, hogy a mi fiataljaink ténylegesen milyen kockázatoknak vannak kitéve, vagy mi az, amit tudnak, mi az, amit gondolnak a szexualitásra, mi az, amit megélnek. Tehát nem merünk hozzányúlni ezekhez, hanem mi felnőttekként és különböző intézmények meg szakmánk képviselői minden tudójaként kijelentjük, hogy mi jobban tudjuk, anélkül, hogy lenne erről információnk.
Magunkat védjük, vagy a gyerekeket?
Merjük azt, vagy abba burkolózunk, hogy a gyerekeket védjük. Tehát egyesek burkolóznak, mások meg... ténylegesen. Tehát ott van a gyerek legfelsőbb érdeke, nyilván ezen is vitázhatom, mert hogyha tehát van, aki úgy gondolja, hogy a gyerek 18 éves koráig gyerek, és addig csinálja azt, amit a felnőttek mondanak. Hogyha valaki így áll hozzá, és tehát az oktatási rendszerünkben is ez az autokratikus megközelítés azért még keményen jelen van. És hogyha ezeket erősítjük, akkor ezekkel nem segítjük a fiataljainkat.
Beszéljünk pozitívumról is így az adásidőnk végén. A gyermekvédelemről szóló 2004/272-es törvényt módosító jogszabály értelmében a helyi közigazgatási hatóságoknak és a tanintézeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy fél évente legalább egy alkalommal kerüljön sor az iskolákban egészségüggyel kapcsolatos és szexuális felvilágosításra. A kezdeményezés célja többek között a nemi úton terjedő betegségek és a kiskorúak teherbeesésének a megelőzése. És azt mondtam, hogy beszéljünk pozitívumról, de ahogy kimondtam, akkor már az ugrott be, hogy azért fél évenkénti legalább egy alkalom, ez a formula, ez úgy nagyon nevetséges, vagy csak nekem az?
Hát igen, de ha a pozitívumnál még hozzáteszem azt, hogy a kiskorúak teherbeesésének, illetve teherbeejtésének, és hogy ezek...
Igen, mert hogy nem egy emberen
a
múlik
kettő,
a dolog pontosan.
Hogy a lányokat is, és a fiúkat is megcélozzuk, nem? Tehát, hogy Na, itt ugyanolyan fontossága van mind a két nemnek. Tehát ez, hogy fél évente, én azt látom jónak benne, hogy egyáltalán bekerült. Tehát onnan elmozdultunk, hogy nem szabad, csak fejvesztés terhe alatt lehet ilyen témákat megnyitani, hogy be kell lopni a tantervbe, stb. Tehát, hogy egyfajta bizonyos zöld utat enged, ez az egyik. A másik, hogyha mellette vannak olyan egyéb programok, amelyek nem csak fél évente léteznek, például a kamaszoktani, most gondolok ilyenre, hogy a kamaszok tanácsadó központjában lehet ezekről beszélni, vagy az iskolai tanácsadó tanárnál, vagy meg lehet hívni szakembereket, vagy vannak olyan kabinetek, akár magánpraxisban, ahol ilyen ezzel kapcsolatos témákkal, kérdésekkel lehet fordulni, akkor ezek a fél évi egy alkalmak is jó alkalmak lehetnének arra, hogy ezeket az információkat, ezek az információk eljussanak a gyerekekhez, diákokhoz, illetve a szülőkhöz. Tehát említettem többször a kisebb gyerekeket, ott elsősorban a fél évente egyszer lehet, hogy ilyen témájú foglalkozás van, de lehet, hogy a szülőkkel viszont többet érdemes lehet beszélgetni ezekkel, akár a szülőértekezleteken, akár szülők iskolája, akár bármilyen más foglalkozás keretén belül, mert hogy őket is azért elég sokakat érdekel, akkor is, hogyha nagyon vehemensen ellenzi, mert hogy ő magának nem tudja elképzelni, hogy mi fog történni a gyerekkel. Ugye itt is szállingozott elég sok, és nem is csak szállingozott, még nyilatkozatok is voltak a politikusainktól is, hogy mit fognak tenni majd a gyerek, mire tanítják a gyerekeinket, itt a gender ideológiákon kívül is. Na, tehát ezeket is helyre tenni, ezeket az információkat a szülőkkel is, és megnyerni őket partnereknek.
Zárjunk ezzel az optimizmussal, azzal, hogy a hatóságok minél több szülőt megnyernek partnernek, és nem a hatóságok, hanem elsősorban a gyermekek érdekében, illetve a szülők érdekében is, mert a gyermekáldás mindig nagyon jó, viszont talán 13-14 évesen még nincs felkészülve egy kislány vagy egy kisfiú arra, hogy közösen gyereket neveljenek. László Éva pszichológusnak, a Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének az oktatójának köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
Nagyon szépen köszönöm én is, viszont hallásra.